Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor.
Hú, de szép szőnyeg! Új!
Igen, tegnap vettem a Diego-ban.
Ó, és ez a függöny, de szép!
Diego! És hamarosan lesz új laminált padló a hálóban.
Látszakott a bal?
Csak regisztráltam Diego digitális klubkártyát vásárlás előtt. Csináljunk neked is egyet? Csak egy perc és kész. Regisztrálj te is áruházainkban, vagy a diego.hu oldalon, és azonnal megkapod digitális klubkártyádat, mellyel akár 30% kedvezménnyel vásárolhatsz padlóburkolat és lakástextil termékeket. Diego.hu.
Már meg is kaptam e-mailben.
Ez reklám volt, jó volt.
Ez itt a Játékidő Podcast, a Régiójáték és a Mesélj Anyukám közös podcast sorozata, amelyben a játékok csodálatos világát járjuk körbe adásról adásra vendégeimmel. Én Andrész Timi vagyok, az évamagazin.hu szerzője, a Mesélj Anyukám podcast műsorvezetője, két gyermekes anyukaként a játékok amatőr szakértője. Irigy kutya bújja lukba, szól a csúfolódó mondóka, nem alaptalanul. Szinte kivétel nélkül minden édesanya megtapasztalja a nem adom a játékom jelenséget. De tényleg normális, hogy irigy a gyerekünk? Hogyan kezeljük ezeket a szituációkat? A mai adás vendége Kovács Orsolya, pszichológus, akivel ezt a témakört járjuk végig. A mai adásunk témája a gyerek irigység, amit azt hiszem, hogy minden szülő megtapasztal legalább egyszer az életében. És a mai vendégünk Kovács Orsolya, pszichológus. Szia, Orsi!
Szia, sziasztok!
A hallgatóknak már ismerős lehet a hangod, illetve a neved, mert a Mesélj Anyukámban már voltál nálunk szakérteni. Nagyon-nagyon örülök, hogy elfogadtad ismét a meghívásunkat. Gyakorló szülőként, amikor először csöppent bele az ember egy olyan szituációba, hogy mondjuk a játszótéren a gyereke irigy, és nem adja oda a lapátot, meg a kis autót, akkor az a tapasztalatom, a saját bőrömöm, hogy valamiféle ilyen szégyenérzet fogott el. És lehet, hogy egyébként ilyenkor a szülőknek magukkal kellene dolgozni, magukon kellene dolgozni, és nem a gyereken, hogy ne legyen irigy, de nyugtasd meg kérlek a hallgatókat, hogy ez teljesen normális folyamat.
Azért is örültem meg nagyon, amikor meginvitáltál erre a témára, mert azt gondolom, hogy ezt még mindig nagyon sok tévhit övezi. Annyira át vagyunk itatva saját gyerekkorunkból azokkal a gondolatokkal, hogy akkor vagyok jó ember, hogyha kölcsönadom a dolgaimat, ha engedem, hogy mások is hozzáférjenek, hogy akkor valóban egy ilyen szituáció jön, hogy egy gyerekzsúrom, vagy egy játszótéren nem akarja átadni a holmiát a gyermek, akkor rögtön megijedek, vagy csokkot kapok, vagy szégyent élek át. És azért, ha erről beszélgetünk, akkor könnyebben tudjuk ezeket az érzéseinket átformálni, hogy ugye mögött ne azt lássuk meg, hogy a gyermekünk önző, vagy valamilyen szociális képességek hiány van, és majd akkor nem lesznek, mert ez szokott sok szülőben a félelem is lenni, hogy majd nem lesznek barátai, ha így viselkedik, vagy meg fognak minket ítélni a többi szülő körében, akkor ez akadályozhatja azt, hogy jól reagáljuk le ezt a helyzetet. És ez egy kulcs, amit említettél, hogy megérteni, hogy a gyerek a saját fejlődéséből kifolyólag miért utasítja ezt el? Hát tulajdonképpen miért mond nemet?
Akkor ez egy teljesen normális gyereklélektani fejlődés lépcsőfoka az irigység mondjuk ilyen 2-3 éves korban?
Sőt, én nem is nevezném irigységnek, hanem inkább azt mondanám, hogy ekkor kezdi el megtanulni, hogy valamilyen viszonyom van tárgyakhoz, és ez az enyém, én birtokolhatok valamit. Tulajdonképpen a tárgy az egy kicsit a kiterjesztett önmaga, tehát az még mindig én vagyok, ott húzódnak a határaim, és amikor én hagyom, hogy ő védje azt a tárgyat, vagy hogy ő döntsön róla, tulajdonképpen hagyom, hogy védje a határait, és saját döntéseket tudjon hozni, ez pedig kontrollérzetet ad a gyerkőcnek. Tehát azt az érzést fogja megélni, hogy vannak olyan dolgok az életemben, amiről én dönthetek, hogy én át akarom-e adni, vagy nem akarom átadni.
Akkor gyakorlatilag azzal, hogyha mondjuk nem az, hogy kényszerítjük ebbe a helyzetbe, hogy neki kölcsön kell adni, vagy meg kell mutatni valamilyen tárgyát a pajtásának, akkor lehet, hogy ezzel még rosszat is teszünk.
Én határozottan azt javasolnám, hogy se ne kényszerítsük, se ne próbáljuk rávenni arra, hogy ő adja oda a saját birtokát, a saját tárgyát valaki másnak. Természetesen meg kell azokat a helyzeteket különböztetni, hogy most egy csúszdáról van szó, egy eleve közös játékról, amiben azt fontos megtanulnia, hogy azt megoszthatom, sőt, muszáj is megosztanom, mert nem az enyém, és más az, hogyha ő kiviszi a saját szeretett játékát, vagy tárgyát, és azt nem akar más rendelkezésére bocsátani, vagy egy barátainkkal találkozunk valahol, ők is visznek saját gyerkőcöket, és hogyha ő nem akarja átadni a saját játékát, akkor nyugodtan biztassuk arra, hogy erre nincs is szükség, mert hogy az az övé. Ezzel a saját gyermekünket is arra tanítjuk, hogy joga van nemet mondani, és a saját játékával játszani, illetve a többi gyerek is elsajátíthatja azt, hogy bármilyen kedvesen kérek, bármilyen jó meggyőző készség, vagy akár agresszívan, ha a másik nem szeretne valamit adni, akkor én nem tudom tőle elvenni, kikényszeríteni, rádumálni. Tehát még empátiát tudok ezzel átadni olyan gyerekeknek is, akik akkor nagyon hirtelen vagy impulzívan megkívánnák a saját gyerekemnek mondjuk a játékát.
Akkor lehet, hogy az a legmegfelelőbb viselkedés a szülő részéről, hogyha mondjuk a másik gyereknek mond valami pár biztató szót, hogy nem tudom. Majd később lehet, hogy megnézheted, hogy lerakja a játékát, vagy ezzel biztosítjuk a saját gyerekünket arról, hogy mellette állunk, hogy jó döntést hozott, hogy nem kell ebbe belemennie.
Igen, és ilyen nagyon egyszerű szavakkal ezt el is lehet a másik gyerkőcnek is mondani. Nyilván itt attól is függ, hogy milyen korosztályról van szó, mert ha mondjuk egy 2-3 éves gyerekünk van, akkor még szükséges, hogy beleléphessünk ebben a helyzetben, és segítsük őt, főleg, ha ismerjük, hogy mondjuk olyan személyiség, aki kevésbé meri megvédeni a területét, hogyha egyébként harcias gyerkőcünk van, akkor ez teljesen rendben van, inkább arra biztassuk, hogy elég, ha szépen mondod, hogy ezt most nem, ez most úgyis itt maradhat nálad. És a másik gyereknek is nagyon egyszerű szavakkal el lehet magyarázni, hogy mindenki a saját játékával annyit és addig játszik, amíg szeretne, de lehet, hogy meg fogja unni, és akkor majd úgy dönt, hogy te is játszhatsz vele, és hogy ezzel te is így lehetsz nyugodtan. Ez még egy dolog miatt nagyon fontos, a határokon kívül, meg az empátián kívül, az pedig az, hogy gyerek akkor már szabadon játszani, beleengedni magát, elmélyülni a játékban, ha nem kell félnie, hogy megszakítják közben, és mondjuk el akarják tőle venni. Tehát ha minden egyes alkalommal anyaként akárhányszor valaki odajön, és azt mondja, hogy odadnád a lapátot, vagy ezt a plüss játékodat, és neki oda kell adnia, mert meg kell nekünk felelnie, mert ezt kérjük tőle, vagy különben megbüntetjük, akár szavakkal, akár másként, vagy csak érzelemmel megvonással, akkor mindig gyanakodni fog, és figyelni fogja, hogy úristen, jön-e közelebb valaki, aki majd elveszi a játékom, és pont attól fosszuk meg, ami a legnagyobb kincs egy gyerek játék esetén, hogy ő teljesen átadja magát annak a játéknak, hogy boldogan tudjon vele kapcsolódni, hogy a saját terét és idejét megtanulja beosztani, és ezek nagyon fontos dolgok. Emellett persze lehetnek olyan játékok, mondjuk ha elmegyünk egy baráti társaságba, ahol tudjuk, hogy sok gyerek lesz, oda vihetünk olyan játékot, amit közösnek viszünk, és nyilván amiről tudjuk, hogy ez egy közös játék, ott be kell osztani, és kell egyezniük, hogy fogják használni, és erre ebben segíthetjük is őket, bár nagyon kreatív megoldásaik szoktak lenni, de amit a sajátjaként visz, a saját kis plüsse, azt hagyjuk meg, engedjük meg neki, hogy az nála maradjon.
Az előbb behoztad ezt a játszótéren közbeszólni feszült szituációba. Azt gondolom, hogy az anyukáknak két típusa van. Az egyik, aki ott van a gyereke sarkában, és óvja, védi, terelgeti. A másik pedig, aki azt mondja, hogy gyerekek, majd lerendezik egymás között, majd megoldódik ez. Mennyi az az életkor a gyerekeknél, ameddig bele kell folynunk, és mikortól lépjünk hátra egyet?
Az életkori dimenziót én olyan értelemben venném figyelembe, hogy hogy nyilván egy kisebb gyerek mellett legalább 3 éves koráig jó, ha olyan távolságban vagyunk, hogy mindig figyeljük, tehát hogy ne merüljünk el lehetőleg túl sokáig a telefonunkba, vagy egy másik anyukával való beszélgetésbe, mert pillanatok alatt tud valami olyan helyzet eszkalálódni, amibe akkor nem tudunk megfelelően beavatkozni, de a közellevés és figyelés nem azt jelenti, hogy azonnal bele kell szólnunk, hanem egyrészt valószínűleg már ismerjük a gyerekünket, és tudjuk, hogy mennyire tudja megállni a helyét egy ilyen helyzetben, és mondjuk azt látjuk, hogy a 3 éves visszahúzódó kicsinkhez oda megy egy 7 éves agresszívabb gyerek, akkor ez egy rögtön olyan helyzet, amiben közbe kell avatkoznunk. Na most, ha ugyanez a visszahúzódó gyerkőzünk, és oda megy hozzá egy kedves 4-5 éves gyerek, óvatosan közelítve a saját tempójában, és ők kezdenek el kapcsolódni, akkor ott például érdemes egy kicsit megállnunk, megnéznünk, hogy önmagától a gyermek milyen stratégiát kezd el használni. Nagyon ügyesek ilyen értelemben a gyerekek, hogyha egy ilyen helyzetben vannak téve, úgy keresgetik, hogy mi az, ami működhet, és ezt el tudjuk rontani, hogyha helyette oldjuk meg, és akkor nem lesz meg az az én hatékonyság érzés, hogy én tudtam ezt a helyzetet a lehető legjobban megoldani, megvalósítani, és akkor érdemes beavatkozni, tehát ebben az esetben nem érdemes beavatkoznunk, de ha látjuk, figyeljük meg a gyerekünknek a tehát egy ilyen fiziológiai reakciónak hívjuk azt, hogy az, mit látunk mondjuk, hogy hirtelen hevesekké válnak-e a mozdulatai, vagy mondjuk lefagy, vagy azt látjuk, hogy nagyon eltorzul az arca, ezek mind jelzik, hogy ő most egy nehéz helyzetben van, és ha ez nem oldódik egy fél percen, egy percen belül, akkor ez egy szintén olyan jel, hogy menjünk oda, és lehet, hogy csak egy bátorító szó kell, és így akkor tudjuk segíteni a helyzetet.
Visszakanyarodva az irítségre, a gyerekkori irítség az ugyanaz az érzelem, vagy ugyanaz a magatartásforma, ami mondjuk felnőtt korban, vagy későbbi gyerekkorban jelenik meg?
Érdemes talán ezt olyan szempontból még részletezni, hogy mennyire függ össze például a testvérféltékenységgel, uh-huh. vagy azzal a természetes rivalizációval, hogy én szeretném a szülőm figyelmét megkapni. Nyilván felnőtt korunkban, vagy életünkben már nem a szüleink figyelméért vívunk egy harcot, viszont pont a gyerekkorban ilyenkor létrejövő hiányok lehet, hogy kihatnak majd egyébként felnőtt korunkban is arra a működésre, hogy mondjuk a párkapcsolatunkban, vagy egy baráti rendszerben hogyan tudunk megküzdeni pont azzal, hogy mennyi figyelem jut nekünk, mennyi figyelem jut valaki másnak. De így gyerekként még nagyon fontos tud az lenni, hogy akár az irítséget, akár a féltékenységet, azt egy természetes érzésnek kezeljük, ami nem rossz, ami nem negatív. Tehát az érzéseket ilyen értelemben nem érdemes úgy felcímkézni, hogyha gyerekem nem adja át a tárgyait, vagy bántani akarja a testvérét, akkor az valami... Tehát maga az érzés, az valami rossz dolog. Tehát az érzéssel nincs baj. Az, hogy ő a viselkedésében mit csinál, tehát, hogy megüti a másikat, az negatív viselkedés. Az, hogy ő tényleg agresszívan lép fel egy másik gyerekkel szemben ott, és a viselkedés az nem jó. De az érzés mögötte, hogy ő azért ütötte meg a testvérét, mert iszonyatosan féltékeny arra a figyelemre, ami most a testvérére hárul, az nagyon fontos benne validálnunk, azaz elismernünk. Tehát amikor megbeszéljük vele később mondjuk a helyzetet, és ő elmondja, hogy de hát az van, hogy, vagy mindjárt beszélhetünk még arról, hogy ugye a kisgyerekek ugye nem tudják elmondani, tehát hogyan tudunk velük akkor beszélni, ha nem a szavak segítségével. Minden esetre ő ott egy érzelmi súly alatt van, egy érzelmi nyomás alatt van, amire nincs eszköze, hogy jobban süsse ki, ezért olyan eszközt választ, ami destruktív, vagy fájdalmat okoz másnak. De maga az érzés, az nem rossz, az teljesen természetes. Hát én emlékszem arra, amikor meglátta a kiskutyánk a párommal. Nagyon vártuk, de hát amikor ő kapott 2 napig figyelmet, hát emlékszem, hogy bennem is megjelenik a féltékenység érzés, pedig imádom mind a kettejüket, de ez egy annyira természetes, és hogy ezt nem érdemes rossznak titulálni, nem vagyok rossz amiatt, mert féltékeny vagyok egy kiskutyára, nyilvánvalóan arról szól, hogy az a, nem tudom, tömérdek figyelem most lekerült rólam, és meg kell osztanom egy harmadik lénnyel. És ezt gondoljunk bele, hogy ha felnőttként is, vagy hát egy baráti társaság házasságban hányszor van az, hogy egy barátnő iszonyatos nehéz érzéseket él meg, mert a másik két barátnő elmegy valahova beszélgetni, és ő nincs meghívva. És ez tőle rossz ember, hogy ilyet érez, ez annyira természetes, és akkor hogy haragudhatnánk a gyerekekre amiatt, hogy milyen iszonyú, még nincsenek is eszközeik arra, hogy tudják szabályozni azt, hogy milyen ellentmondásos nehéz érzések keletkeznek bennük akkor, hogyha mondjuk bekerül egy harmadik valaki a képbe, akivel neki meg kell osztania valamiét, meg a figyelmet.
Jaj, nagyon jó példákat mondasz, mert egyébként mind-mind jelen voltak a mi életünkben is. És mivel segíthetjük a gyerekeket, milyen eszközöket tudunk használni mondjuk ahhoz, hogy érzelmeiket tudják definiálni, hogy ki tudják fejezni, hogy mi az, ami zajlott az ő kis lelkükben abban a pillanatban.
Én két nagy kategóriát különböztetnék meg, ami segíthet. Az egyik a játék, a másik a mese. A gyerekeknél az értelmezés nem sokat szokott segíteni. Ezek felnőtt megküzdési módok arra, hogy megértsünk, kielemezzünk, feloldjunk egy-egy helyzetet. A gyerekeknek valamiféle érzelmi kisülésre van szükségük, és ezt a játékokon vagy a mesevilágon keresztül tudjuk megtenni. Most, hogyha a játékokra fókuszálok, akkor különböző típusú játékok vannak, és ezek tudnak, hogyha ügyesen használjuk őket, segíteni. Rögtön hoznék egy példát. Az egyik kedvencem ebben a kategóriában az, amit úgy hívunk, hogy hatalmi helyzetet visszafordító játék, mi azt jelenti, hogy mondjuk egy gyerekben nagyon sok dügyűlik fel, mondjuk amiatt, hogy a kis testvére is figyelmet kap, vagy hogy unokatestvért látunk el otthon, és körülötte forog a virág, vagy átjön egy barát, és ő vele is foglalkozni kell, emiatt ő elkezd haragudni a szülőre. De valójában ugye nagyon sokszor nem meri a gyermek a haragot egyből a szülő felé kimutatni, meg azt se tudja, hogy mi zajlik benne, ezért mondjuk irítséget mutat, és nem ad oda semmit a másiknak, nem mutat meg neki semmit, vagy összeverekszik vele, vagy beszólogat neki, tehát valami módon negatívan kezd el viselkedni a másik gyerek, vagy az irányunkba. Na egy ilyen helyzetben, ami észleljük szülőként, hogy a gyermekem bajba van, tulajdonképpen nem tudja kezelni azt a dühöt, tehetetlenséget, frusztrációt, ami benne keletkezett, akkor nagyon hasznos lehet azt csinálni, hogy párnacsatára hívom őket. És azt mondom neki, hogy figyeljetek, most itt van 10 párna, és akkor most 10 percig püfölhetjük egymást a párnákkal. Nyilván teremtsünk olyan közeget, hogy ne tudjon vele ténylegesen fájdalmat okozni, meg jelöljük ki a szabályokat, hogy mondjuk csak nyaktól lefelé lehet ütni a párnával, és hagyjuk, hogy jól veszítsünk benne. Miért fontos ez? Azért fontos, mert a kontroll kicsúszott a gyerek kezéből, és nagyon fontos, hogy érezze, hogy ez helyreáll. Ezért nekem veszítenem kell ebben a dologban, és így tudom a hatalmi helyzetet segíteni, úgyhogy direkt rá is játszhatok, hogy nagyokat elesek, kipurcanok, kinyúvadok, meghalok. Ez általában egyrészt levezeti a dühöt és a tehetetlenséget, másrészt iszonyú nevetségességet, kacajt, stb. Vált ki a gyerekből, és meg is oldódik az a feszült helyzet magától. Lehet ilyen egy lögdösődős játék is, ott is persze kijelölöm azt, hogy mondjuk nem tudom, a derekamat lehet meglökni, tehát én szülőként nyelem el azt a haragot, ami a gyerekben képződött, és így segítem az ő érzelem szabályozását, tehát felejtsük el a büntetést, felejtsük el a kioktató monológokat, egyrészt nem működnek igazából, másrészt inkább frusztrációkat tudunk vele beépíteni, és mi is vacakabbul fogjuk magunkat érezni. Tehát én még olyan szülőt, aki marha boldog lett volna egy büntetés után, nem láttam, frusztráltat, meg bűntudatosat annál inkább. Ez például egy olyan, ami nagyon jól tud működni.
Most egyébként az jutott eszembe, hogy ez egy nagyon ilyen baráti eszköz. Előfordulhat az, hogy a szülő azt érzi, hogy akkor így alámegy a gyereknek.
Azt nagyon fontos megkülönböztetni, hogy mi a játékidő, és mi az, amikor én a komoly kereteket jelölöm ki. Tehát például, hogyha gyerek érzelmileg egy felindult állapotban van, akkor abból feloldani érdemes. Ez nem azt jelenti, hogy én ettől még nem működtetek kereteket a vele való kapcsolatomban, és ott nem fogalmazok meg felé elvárásokat. Tehát lehet például az, hogy mielőtt érkezik hozzánk valaki, vagy miután elment, mindig kiértékeljük, elmondjuk, mondjuk, hogy mire számíthat, mi fog történni, és a végén megerősítjük abban, amit jól csinált, de azt is visszatükrözzük felé, hogy mi az, amit nekünk rosszul esett, vagy ami a másiknak ilyen-olyan lehetett. Ezt általában nem úgy érdemes csinálni, hogy mi megmondjuk neki a tutit, hanem őt megkérdezzük arról, hogy ő hogy élte meg, ő mit látott, és arra fűzzük fel a helyzetértékelést. Nyilván attól is függ az, hogy járjunk el, hogy mit látunk, hogy mennyire van egy lelkiismeretes, empatikus gyerekünk, vagy mennyire olyan, aki nehezebben veszi például észre, hogy mit csinált. Lehet például a mediáció egy olyan szerep, amit a szülő felvehet, hogyha azt látja, hogy gyerekek között konfliktus helyzet van. Ezt én inkább már nagy csoportos kortól fölfelé ajánlom, mert előtte egyszerűen a gyerek kognitív és érzelmi fejlettsége nem nagyon teszi lehet tővé, hogy ő tényleg megértse az adott helyzetet, meg az adott helyzetben mondjuk az empátiát, meg sürgetettségérzés van benne, tehát ott nem szokott ez működni, de nagyobb gyerekeknél lehet azt csinálni, hogy leülök velük, és megkérdezem őket, hogy ők mit éltek meg a helyzetben. Mind a kettőnek végig kell hallgatnia a másik nézőpontját, majd arra kérem meg őket, találjunk ki, beszélgessünk arról, hogy most mi lenne a helyzet megoldása. Tehát, ha mondjuk összevesznek egy játékon, hogy kijátszom vele, akkor először is fogjuk meg, vegyük el a játékot, és hallgassuk meg, hogy ki mit mond, kérjük meg őket, hogy ők találjanak ki valami megoldást a helyzetre. A gyerekeknek, amikor a kezükbe van téve a döntés, iszonyú kreatívak szoktak lenni, tehát fogják bedobálni az ötletet, hogy akkor most először te játsz vele, aztán én, vagy játszunk vele közösen. Ha nem sikerülne ilyen megoldást találni, akkor itt jön egy másik nagy csoportja a gyógyító játékoknak, amit úgy hívunk, hogy nonsense játék, ami azt jelenti, hogy egy helyzetet a végletegig kifigurázunk annak érdekében, hogy a gyerekeket együttműködésre sarkaljuk a veszekedés helyett. Például fogom ezt a mondjuk plüss elefántot, és elkezdek vele vadul futni, és mondom, hogy ne szerezzétek meg tőlem az elefántot. És ez a két gyerek, aki addig egymásnak ment, a közös ellenség tudatában elkezd majd engem kergetni, én pedig nagyon fontos, hogy elbotoljak, elügyetlenkedjem, tehát valamilyen módon kiessen a kezemből az a valami, amit ők akkor trófeaként ketten együtt találnak meg, vagy gyűjtenek össze, vagy nekik kell előlem elrejteniük azt a tárgyat, és akkor már is az a tárgy, ez nem valami olyannak a forrása, amin összeveszünk és kicsapódnak az érzéseink, hanem amiért mi együtt kezdünk el dolgozni.
Te egyébként a munkád során találkozol ilyennel, hogy azért fordulnak hozzád a szülők segítségért, mert mondjuk irigy, önző a gyermekük.
Legtöbbször inkább azt szokták megfogalmazni, hogy ez a problémájuk, hogy elveszítik valahogy a kapcsolatot a gyermekükkel. Azt szokták mondani, hogy nem élem át, hogy szeretem a gyerekem, vagy azt érzem, hogy valamelyik gyerekemhez jobban húzok, és ez okoz egy belső frusztrációt, és amikor belemegyünk a helyzetekbe, akkor viszont látszik, hogy igazából eszköztelenek abban, hogy ilyen helyzetet hogyan kezeljenek, ők maguk is dühössé válnak, frusztráltá, nem értik, hogy miért így viselkedik a gyermek, és ez eltávolítja őket a saját gyermeküktől, és ennek nagyon sokszor az oka a saját gyerekkorukban van, hogy nem láttak olyan mintát, hogy lehet érzelmileg feszült helyzeteket könnyedebben feloldani, mit helyes ott csinálni, és ez miatt a eszköztelenség miatt büntetni, kiabálni kezdenek, ami után meg bűntudatuk van, és eltávolodnak a gyermeküktől, és ez a kapcsolat lehet, hogy ez tényleg megsínni, mert a gyerek azt látja, hogy én egy érzelmileg nehéz helyzetben nem, hogy segítséget nem kapok a saját szüleimtől, hanem egyenesen még el is távolodik tőlem, és akkor rossznak fogja magát megélni. Tehát, hogy és ez a frusztráció nyilván egy lelkiismeretes szülőben ugyanúgy ott van, és ebben szeretne segítséget kapni.
Akkor mondjuk ilyen esetben egy ilyen szülő-gyermekterápia javallott?
Igen, a családterápiában, meg a nevelési tanácsadásban is nagyon-nagyon hasznos az, hogyha szülő-gyerek működésében tud segíteni egy szakember. Erre is mondok egy példát. Otthon is lehet csinálni, de ha már súlyosabbak a problémák, vagy tudjuk, hogy terhelt a gyerekkorunk, akkor érdemes bevonni egy szakembert, hogy tényleg jól legyen a kivitelezés. Ezt úgy kell elképzelni, hogy mondjuk plüssállatokkal, vagy babákkal, vagy bármilyen hasonló eszközzel jelképes játékot kezdünk el játszani a gyerekkel. Ez mit jelent? Hogy a plüssállatok fogják szimbolizálni az ő családját, de ezt nem így kell mondani, hogy ez akkor a mi családunk, hanem az, hogy itt van mondjuk ez a Maci család, és játszon ez a család, mi történik benne. És amikor azt fogja csinálni mondjuk a gyerek, aki azt érzi, hogy nem kap elég figyelmet, hogy mondjuk a testvérét le fogja pakolni a egyik szoba legtávolabb álló sarkába, ez ugye szimbolikusan megjeleníti azt, hogy mennyire frusztrálja, hogy a figyelmet nem ő kapja, mondjuk mellé rak egy kiskutyát, mert azért nem hagyná egyedül a testvérét, és ő pedig felszabadultan elkezd játszani az anya-apa macival és a kis macival. És ebben a jelképes játékban gyönyörűen megmutatkozik, hogy ő csak azt szeretné, hogy ráfigyeljenek. És ha én ezt meg tudom adni, hogy mondjuk ebben a helyzetben ő ezt tényleg kijátsza, egyrészt kifejezi az érzést, ami neki felszabadító, és az, hogy én ebben a játékban részt veszek, az az elfogadásomat fogja jelenteni a gyerek számára, hogy én elfogadom azokat az érzéseket, amik benne vannak. Na most egy szakember ezt úgy segíti, hogy segít úgy berendezni a teret, meg olyan instrukciót adni a gyermeknek, hogy ő ezt mondjuk kirakja ott a plüssökből, vagy babákból, és behívja ugye az anyát a játékba. Így tudja segíteni, hogy ez az elfogadás megvalósuljon. Tehát gyakorlatilag ez egy kapcsolatterápia lesz, akár az anya-apa, vagy a gyerek között, amiben meg tudnak jelenni azok az érzések, amik közéjük álltak.
Ez már kvázi egy ilyen játékos családállítás. Ugye felnőtteknél is nem feltétlenül élő szereplős családállítás van, hanem van, hogy mondjuk kristályokkal dolgoznak a terapeuták. Ez igazán hasonló ehhez.
Na igen, a szimbolikus tárgyaknak iszonyú erejük van, tehát nagyon sokszor nem is arra van szükség, hogy azon a konkrét emberen vezessük le az indulatainkat, aki mentén azt megéltük, hanem inkább arra a térre, meg időre, ahol ez meg tud nyilvánulni. Mert ha ez belül marad, akkor feszültséget fog okozni, és a gyerekeknél ez kétfajta fő formában szokott kijönni, vagy szorong, és akkor befelé fordul ez a fajta nehéz érzés, ami előjöhet olyan tünetekben, hogy testi tünetekben feje fog fájni, hasa fog fájni, előjöhet abban, hogy mondjuk széklettartási problémái lesznek, vagy be fog pisilni, vagy előjöhet éjszakai rémálmokban, tehát vagy körömrágásban, abban, hogy nem mer megnyilvánulni helyzetekben, vagy a másik típus, amikor más gyerekekkel való agresszióban vezeti le azt a belső feszültséget, ami benne van, vagy felnőttek felé való, vagy állatok felé való agresszióban, tehát hogy annyira azért nem tud szabadulni a feszültségtől, és azért van létjogosultság annak, hogy ez jelképes tárgyakon meg tudjon valósulni, mert akkor eszközt adunk a gyereknek is, hogy a benne tomboló nehéz érzéseket, azokat el tudja vezetni, csatornázni.
Említetted még a meseterápiát, mint eszköz. Akár ez egy ilyen esti fejből mesélés, hogy mondjuk a napunkat meséljük el, egy mesébe ágyazva, mondjuk kisállatokkal.
Így pontosan ezt jelenti, hogy ha látjuk, hogy mondjuk most kezdődött el az iskola, és nehezen megy a beilleszkedés a gyermekünknek, vagy szorong amiatt, hogy milyen jegyeket fog kapni, akkor meséljünk neki egy mesét, egy olyan kis dínóról, válaszunk valami olyan karaktert, ami tudjuk, hogy a gyermekünknek könnyen fog vele menni az azonosulás, mert mondjuk szereti a dínókat, vagy szereti a pöttyös labdát. Igazából valami olyat, ami őt fogja szimbolizálni a történetben, és utána mesélhetünk egy olyan helyzetet, amit megél ez a kicsi lény, a dilemmát is elmesélhetjük, hogy most került egy új városba, be kell illeszkednie az iskolába, de szegény azt se tudja, hogy eljön hozzá. És akkor csinálhatunk egy olyat is, hogy megállunk bizonyos pontokon a mesében, és megkérdezzük a saját gyermekünket, hogy na szerinted most mit érez? Vagy mi van ezzel a kis dínóval? Vagy mit is kéne csinálni? És lehet, hogy azt fogja mondani, hogy fogalmam sincs. Akkor beépíthetünk a mesébe rögtön egy olyan szereplőt, aki mondjuk a nagy bölcs. Én azt szoktam behozni, mondjuk, hogy a bölcsfa, a vénfa, ami minden kérdésre tudja a választ. Menjen el a kis dínó a bölcsfához, tegye fel neki a kérdést. És akkor megkérdezhetjük azt is, hogy na szerinted mit mondott a bölcsfa? 10-ből 9-szer a gyerekek a nagy bölcsfa szerepéből elmondják, hogy mi a helyzetükre a megoldás. Azt fogja mondani, hogy hát lehet, hogy oda kéne mennie, és csak próbálkoznia kellene, többet beszélgetni. Ha nem megy, akkor mi lépünk bele a bölcsfa szerepbe, és elmondjuk, hogy hát a bölcsfa most azt javasolná, hogy kérdezd meg, hogy mi a kedvenc játéka, te is mutasd meg neki a kedvenc játékod. Szóval, ha nincs meg esetleg a gyermekünkben mondjuk az a belső gyógyító erő, még nem tudja előszedni, előhívni, akkor segítsük meg, adjunk neki rá választ, de nagyon sokszor a válasz már ott van bennük. És ezeken a meséken keresztül is azonnal dolgozódik fel az a belső félelem, indulat, ami a gyerekünkben keletkezett.
És egyébként szerintem sokszor észreveszik, hogy róluk szól az a történet. Én szoktam ezt az eszközt használni, például most, amikor elkezdtük az óvodát, a nagylányom ő óvodát váltott, a kicsi pedig most került be a közösségbe. És nagyon sok olyan mesét meséltem, amikor az erdei állatok közösségbe verődtek, és akkor felismerték, hogy melyik szereplő szól az ő hangjukon.
Azokat a szülőket is biztatnám, akik mondjuk a kevésbé érzik magukat kreatívnak a mesealkotásra, hogy én azt látom a könyvesboltokba lépve, hogy annyira fantasztikus meséket írnak már ezekre a helyzetekre egyébként szerzők, hogy biztos, hogy minden témára legalább 3-4 különböző grafikájú, meg lényt tartalmazó mesét lehet találni, és akkor ezekből is érdemes felolvasni, és ugyanúgy meg lehet állítani a történetet, vagy a végén még átbeszélni, hogy érzi magát, miközben ezt hallgatja, mert ezzel megint azt segítjük, amire itt rákérdeztél még néhány kérdéssel korábban, hogy meg tudja fogalmazni, hogy mi az az érzés, ami benne van. És ennek azért van jelentősége, mert ha már valamit megfogalmazunk, és arra azt a választ kapjuk a szüleinktől, hogy az rendben van, akkor az rögtön visszahat ránk egy nyugtató hatással. Tehát akkor is, hogyha ez a dű, vagy a szomorúság, de azt látom, hogy ezt elbírja a szülőm, elfogadja, tudunk róla beszélni, az már önmagában egy hatalmas nyugtatás.
És egyébként mi az oka annak, hogyha mondjuk valakiből ez az irítség nem nevelődik ki? Hogyha mondjuk későbbi életében, vagy akár fiatal felnőtt korban irigy marad, mert azért van erre is példa az életben.
Én itt nagyon hangsúlyoznám a közösség és a szülők szerepét, hogy tényleg mit mutatnak meg a gyereknek az irigységgel kapcsolatban, hogy se az elfojtás nem jó irány, hogy amint azt látjuk, hogy irigy a gyerek, azonnal ráparancsolunk, hogy viselkedsz, add már oda azt a dolgot, sokkal inkább beszélgessünk vele arról, hogy mire lenne szüksége ahhoz, hogy jól érezze magát. Nagyon sokszor tényleg az szokott mögötte lenni, hogy nincs meg napi vagy heti szinten az a dedikált fél óra a szülővel, amikor csak vele foglalkozom egy szabad játékban. A szabad játék ugye azt jelenti, hogy nem én találom ki, nem én hozom be, hanem a gyerek kívánsága, kérése mentén játszok vele, amit ő szeretne. Ha ezeket a helyzeteket én megteremtem az életünkbe, akkor a gyermekem nem lesz irigy, mert nem fog valakitől valamit félteni, mert az eredeti, ami a legfontosabb, a szeretet, a figyelem és az elfogadás benne lesz az életében. Ha valaki később ilyen jeleket produkál, az azt jelenti, hogy valami elemi hiány van benne, tehát valami olyan hiányzik a korai fejlődési évekből, ami meggátolja, hogy ő elkezdjen egy olyan módon működni, mint személyiség, aki empatikus, aki bele tud helyezkedni a másik bőrébe, aki ugyanakkor megvédi a saját határait, és csak akkor ad oda valamit, hogyha azról tényleg le tud mondani. Tehát én akkor azt javasolnám, hogy érdemes olyan közösséget keresni a gyermekünknek, ami nagyon egészséges közösség. Mit jelent az egészséges közösség? Hogy nem a versengés uralkodik benne, hanem az együttműködés. Tehát elvihetem, ha hallok ilyenről egy olyan drámacsoportba, vagy valami olyan csapatjátékba, ahol azt erősítik egy jó edzővel, vagy egy jó vezetővel, hogy hogyan segítsük egymást. Akkor ezek a képességek azért könnyedén be tudnak pótolódni, akkor is, ha hál' Istennek személyiség egy nagyon rugalmas valami, tehát nem az van, hogyha gyerekkorunkban valami kimaradt, akkor azt már elveszítettük egész életünkre, hanem nagyon is lehet pótolni. És egy olyan közösségben, ahol jó elvek vannak jelen, egy néptánc együttes, ahol fontos, hogy együtt készülünk fel egy versenyre, együtt adjuk elő, ott mindenki kap valami pozitív visszacsatolást, ez mind abban fogja segíteni a gyermekünket, vagy akár a fiatal felnőttet, hogy átgondolja, hogy milyen normák mentén érdemes építeni a kapcsolataimat, ahol nagyobb baj van, ahol azt érezzük, hogy ez már ilyen súlyosabb méreteket ölt, ott pedig például nagyon jó eszköz maga a pszichodráma, ahol pszichológus szakemberekkel, vagy mentálhigiéniai szakemberekkel kifejezetten olyan helyzeteket játszanak le, amiben ezek a belső feszültségek megjelennek, és lehetőség van kigyakorolni, kipróbálni, hogy milyen az, ha én más szerepet veszek fel, és másként reagálok ezekben a helyzetekben. Tehát ezek is ilyen átíró élmények tudnak lenni, amik új lehetőségeket nyitnak a viselkedési repertoárunkban.
Korai fejlődési évek alatt az első 7 évet érted?
A korai fejlődés alatt most ugye az első 6 hétet, ezt a óvodai első osztályt értettem, de nyilván minden életkor nagyon meghatározó, csak másként, de az most már azért nagyon régóta tudott a szakirodalomban, hogy ez az első pár életév, ez azért nagyon komoly alapokat tesz le abban, hogy hogyan tudunk mi majd önmagunkhoz, és ezáltal másokhoz is viszonyulni.
A Mesélj Anyukámban nagyon sokszor szoktunk arról beszélni, az adásban is, de egyébként adáson kívül is a lányokkal, hogy az ember szülőként így vagy úgy, de valahogy elront valamit, szóval, hogy nem lehet tökéletesen csinálni, de számomra ez most egy picit megnyugtató volt, amit mondtál, hogy felül lehet írni ezeket a hiányosságokat, vagy elrontott szituációkat.
Sőt, én azt gondolom, hogy kell is, hogy elrontsunk dolgokat, mert hogy az sem lenne egy valós világot festő kép, ahol valaki mindig mindent tökéletesen csinál. Azt látom, hogy nagyon nehéz azoknak a gyerekeknek, akik mondjuk idealizálják a szüleiket, hogy milyen szuper gyerekkoruk volt, mert hogy azt is fontos látni, hogy a szüleink hibáznak, és valamit elrontanak, és valamit rosszul oldanak meg. Inkább az a fontos, hogy erre aztán hogyan reagálunk, hogy amikor a gyermekünk ezt a szemünkre hányja a saját önmaga megismerésének útján, akkor tudjuk elismerni, hogy hát figyelj, belőlem akkor ennyi tellett, de ettől meg nagyon sajnálom, hogy neked az rossz volt, mert szerintem nagyon sokat dolgozunk, iszonyatos, hát csak megnézzük, hogy mi van most a világban, hogy mennyi feszültséget kell nekünk szülőként nap mint nap menedzselni, ha csak egy híradót meghallgatunk, vagy végigmegyünk az utcán, és halljuk, hogy miről beszélnek az emberek. Tehát gondoljunk bele, hogy ezt így hogyan, tehát nem is lehetséges szerintem teljesen tompítani, és még alváshiányban szenvedünk, mert sokat dolgozunk, tehát hogy rengeteg olyan, tehát nehéz az élet, na. És hogy ezt egyszerűen képtelenség, hogy tökéletesen hozzuk le, és ér azt mondani, hogy ez nekem kevésbé fért bele, vagy még nem voltam ott a saját önismeretemben, hogy akár felismerjem, hogy ez, amit csinálok, ez nem jó, vagy nem hozok generációk óta olyan mintákat, hogy ezt zsigerileg hogy kell csinálni, és akkor ezt nekem kell felépítenem, ami nehéz, és lehet, hogy el is fogok benne rontani dolgokat. Szóval ezt teljesen ér, hogy mondjam, úgy felfogni, hogy ez a szülővé válás, és egy fejlődés, amiben igyekszünk egyre többet beletenni, és csak ezért vagyunk felelősek, hogy igyekszünk-e. Azért, hogy közben hibázzunk, vagy rontunk, hát ez egy ilyen műfaj.
A héten nem vagyok túl jó paszban, és az egyik nap éreztem, hogy így nagyon mély ponton vagyok, és fel is hívtam a gyerekeim figyelmét arra, hogy figyeljetek, nem szoktam ilyet mondani, de anyának nagyon rossz kedve van. És azt vettem észre, hogy mind a ketten a 3 és a 6 éves is megértette, hogy fú, ez nem a megszokott helyzet, és onnantól, amikor a hét további napjaiban mondjuk nekik is rossz napjuk volt, akkor olyan könnyen ki tudták mondani, hogy most nekem rossz kedvem van. Én most nem vagyok jókedvű anya. Hogy ez egy nagyon fontos feladat szerintem szülőként.
Igen, igazából hitelessé válsz ettől, tehát, hogy nem próbálsz magadra erőltetni valami olyat, ami nem vagy. Azt amúgy is kiszúrják, a gyerekek legfeljebb nem tudják megmagyarázni, hogy mi az a furaság, hogy anya arcán ott van valami mosoly, de közben úgy is érzi a tested, meg a egyéb jelzéseidből, hogy baj van, és ez inkább elbizonytalanítja. Míg ezzel igazából pont, hogy biztonságba helyezed őket, mert jelzed feléjük, hogy most kicsit legyenek óvatosabbak. Ezzel az empátiájukat is fejleszted, hogy most jó, hogyha nem most terheljük le legjobban anyát, ezzel megint csak arra tanítjuk őket, hogy egy emberi kapcsolatban mennyire fontos azt is felmérni, hogy a másik milyen állapotban van, és amikor ő olyan állapotban van, mit teszünk rá. Tehát egy dolgot választanék el élesen, mert nyilván mindenki mindenbe azt hall bele, amit szeretne. Tehát azt, amikor a szülők konkrét problémákkal terhelik le a gyermeküket, és egy barát vagy barátnő szerepbe kényszerítik. Tehát, hogy ha nekem egy pár kapcsolati problémám van, vagy rettegek a főnökömtől, akkor azt nem ér a gyerekre átterhelni úgy, hogy elkezdem neki taglalni, hogy mi a baj apáddal, meg mi a baj a főnökömmel, és nem jó ezt részleteiben ecsetelni, és azt várni, hogy a gyerek nyugtasson meg. Tehát ez nincs rendben, ehhez fel kell hívnunk a barátnőnket, vagy egy családtagunkat, akiben megbízunk, vagy elmenni szakemberhez, vagy mindet együtt, mert néha annyira nehéz az élet, hogy több forrás kell, hogy ezeket menedzseljük. De a gyerekünk szintjén elég épp annyit mondani, amit mondtál, hogy most anyának egy kicsit nehezebb. Vagy hozzátehetem, hogy dolgozom rajta, és ez majd át fog alakulni, de most azért nekem nehéz ez a pár nap. Szóval, hogy abszolút ezt valahogy az egyensúlyt megtalálni, hogy én elmondjam, hogy miben vagyok benne, de azt amellett mindig azt is sugalljam, hogy ez egy olyan dolog, amit én meg fogok tudni oldani.
Nemrég a Mesélj Anyukámban vendégünk volt egy szülésznőgyógyásznő, aki a 8. hónapban volt éppen, nagy pocakkal ült itt nálunk, és nagyon-nagyon-nagyon kíváncsiak voltunk arra, hogy ő nőgyógyászként, aki szakember, és tudja, hogy mi megy végbe a pocakjába, hogy fejlődik a magzat, hogy lesz majd a szülés, hogy kell felkészülni a szülésre, hogy éli meg a várandóságot. És nagyon érdekeset mondott, hogy kikapcsolnál a kontroll, és valahogy egy várandós kismama lett, és hogy bár tudja, hogy mi miért van, mi miért fáj, minek mi a jelentősége, valahogy így a szakember az így háttérbe szorul az életében. Most te édesanya vagy, és emellett pszichológus vagy. Arra lennék kíváncsi, hogy ezeket, amiket elmondasz a saját anyaságodba, át tudod ültetni, vagy amikor te anya szerepben vagy, és nem mondjuk pszichológus szerepben vagy, akkor neked is ketté válik ez a két szerep.
Olyan értelemben, hogy megélem-e mondjuk a feszültségeket, vagy a dilemmákat, olyan értelemben abszolút anya szerepből vagyok jelen, tehát én is szorongok akkor, hogyha gyerekemet azt látom, hogy fél egy helyzetben, és én is dühössé tudok válni, hogyha 11 éresen megy ki fogat mosni. Talán a különbség abban van, hogy olyan értelemben azért nem tudom a szakmai identitásom kívül hagyni, hogy tudom, hogy egy ilyen helyzetben mi szól róla. Mondjuk az, hogy nagyon fáradt vagyok, és akkor oda fogok menni, mert tudom, hogy a gyerekek nem ilyen távirányítóra működnek, hogy ha én szólok, akkor kimegy fogat mosni, hanem arra van szükség, hogy megfogjam a kezét, kimenjek vele a fürdőszobába, és nem tudom, elbohóckodjuk a fogmosást, vagy csak éppen letudjuk attól függően, hogy bírom. Vagy ha ott van, nem tudom, nálunk egy gyerek szülinapi buli, és mondjuk valaki megüti a kisfiamat, akkor nekem is az első érzés az, hogy berágok a gyerekre, hogy mit csinált az enyémmel, de nyilván attól még, hogy ezt élem meg érzelmi szinten, nem így reagálom le, hanem mondjuk oda megyek abban a helyzetben, és megbeszéljük, hogy mi történt, meg hogy lehetne ezt óvatosabban csinálni, vagy épp elbohóckodjuk a játékot, hogy kijöjjön a feszültség, tehát nyilván alkalmazom azokat a dolgokat, amikben próbálom segíteni a klienseket is, hogy egy nagyobb eszköztárral rendelkezzenek, de ez hál' Isten nem foszt meg attól, hogy átéljem a helyzeteket érzelmileg, és ez szerintem nagyon fontos is, mert ha minden helyzetben, tehát szakemberként ez a feladatom, hogy távolról nézzek rá egy helyzetre, és segítsem abban azt, aki nagyon benne van, hogy észlelni tudja, és helyesen kezelni, míg a saját életemben az nagyon fontos, hogy benne legyek abban a helyzetben, és hogy ne távolról mondjam el, hogy hogy kellett volna viselkedned, kisfiam, ebben a helyzetben, hanem azt mondjam el, hogy most megbántottál, ez most rosszul esett, amit mondtál nekem, és nagyon jó lesne, hogyha ezt te is átgondolnád. Szóval, hogy abszolút anyaként vagyok jelen, de olyan szempontból használom az önismereti tudást is, hogy meg kell állnom, és rá kell néznem, hogy vagyok én a helyzetben, miben van most benne a gyermekem, hogy tudom őt ebben legjobban segíteni.
Azért is jutott eszembe, mert ahogy így hallgattalak, egyrészt nagyon nyugtató a személyiséged, másrészt pedig egy kicsit lehet, hogy irigy lettem. Hogy milyen sok eszköztár van a kezedben, vagy hogy milyen bő az eszköztár a kezedben, és hogy mennyi eszközt tudsz használni, és hogy ez milyen jó lehet így édesanyának lenni.
Hát nagyon, nagyon kedves tőled, de nekem egy nagyon nagy kiképző terepem volt, az pedig az, hogy én a gyermekvédelemben is dolgozom, meg onnan is jövök, ahol iszonyú hátrányos helyzetű család nélkül felnövő családjukból kiemelt gyerekek fejlesztésével foglalkozom, és ott annyira sokszor tapasztaltam meg, ahogy gyerekek egymásnak esnek azok miatt, a hiányok miatt, amit cipelnek az életükből, hogy gyakorlatilag egyetemista korom óta rá voltam arra kényszerítve, hogy minél kreatívabb eszközöket dolgozzak ki arra, hogy hogyan lehet élmény alapon átdolgozni nehéz érzéseket, meg helyzeteket. De valószínűleg a kisfiamat kellene inkább megkérdezned, ő biztos el tudná mondani, hogy hány helyzetben hogyan viselkedem, szokta is néha mondani, hogy nem leszek többé az anyukád. Amiben szerintem annyira jól benne van, hogy még nem teljesen érti azt, hogy ez mit is jelent, de akkor ezt tudom, hogy nagyon haragszik, és akkor ott valamit fel kell oldanunk. Szóval én egyébként hiszek is benne nagyon mélyen, hogy nem is a konfliktusok száma az, ami igazán számít egy kapcsolatban, hanem a helyreállítás minősége. Tehát lehet, hogy ezer meg ezer hibát elkövetek, vagy akár sokkal többet, mint bármelyik másik szülő, de nagyon törekszem arra, hogy utána megpróbáljuk visszaállítani a kapcsolatot, és újra bizalmi közelségbe kerülni.
Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél hozzám. Nagyon sok jó dolgot mondtál. Azt hiszem, hogy nagyon sok jó tanáccsal láttuk el a hallgatókat.
Hát én köszönöm. Nagyon örülök, hogy foglalkoztok ezzel a témával.
A hallgatókkal egy hónap múlva újra találkozunk, addig is mindenkinek nagyon jó közös játékidőt kívánok. Sziasztok!
Várj még egy kicsit! Ha tetszett ez az epizód, ne felejtsd el értékelni, lájkolni, csillagozni, ha pedig úgy gondolod, hogy másnak is hasznos, értékes, szórakoztató lehet a csatorna, hozd meg a közösségi oldalaidon, hogy könnyedén ránk találjanak. Ha pedig hozzászólnátok a témához, megtehetitek az info@evamagazin.hu e-mail címen, vagy csatlakozzatok a Mesélj Anyukám zárt Facebook csoporthoz, ahol folytathatjuk a beszélgetést, véleményt és információt cserélhetünk.
A műsor a Béton partnere.